Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, Isten tiszteletünket a 19. Zsoltárunk éneklésével kezdjük. A 19. Zsoltárunk első, valamint 4. és 5. versét fogjuk énekelni. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az egek beszélik. Kedves testvérek, hitvallásunk a Heidelbergi KT 14. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvallás tételeinek magyarázatai, azon belül is a fiúhoz, Jézus Krisztushoz tartozó hitvallási tételek magyarázatai. Mit tesz az, hogy fogantaték Szentlélektől, születék szűz Máriától. Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten, és az marad, szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára a véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonlatos, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi. Kedves testvéreim, gyertek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz eképpen. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, hogy elküldted érettünk a te egyszülött fiadat, aki hasonlatossá lett hozzánk. Köszönjük te neked azt a szeretetet, amelyet ő benne és ő általa megmutattál a mi irányunkba. Dicsőítünk téged, mert mindezt akkor tetted meg, amikor mi még nem is éltünk, és rólad semmit sem tudtunk. Köszönjük a te elkötelezettségednek jelét, és köszönjük te neked, hogy ezen a mai délelőttön úgy jöhetünk te hozzád, mint megajándékozott emberek. Kérünk, fedd fel előttünk a te hozzánk való jóságodnak mértékét. Hadd értsük meg a te szeretetednek szélességét és magasságát, mélységeit. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne maradjon a mi szívünk rideg és ellenálló, amikor te hozzánk jössz, hanem hadd győzzön meg bennünket mindaz, amit érettünk tettél a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen a mai napon az ő feltámadására emlékezhetünk, és köszönjük, hogy az ő feltámadása zálog mindannyiunk számára, hogy ő benne és ő általa mi magunk is megelevenítettünk itt a földi életünkbe, és majd egyszer halálunk után is a te dicsőségedbe. Ezért kérünk, hogy vezesse bennünket élő hitre, szent bizalomra, amellyel fiadhoz, Jézus Krisztushoz kötődhetünk. Munkáld ezt ígéd, szent lelked és a sákramentum által. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülünk. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még e föld színén. Hallgassátok meg testvéreim, miként rendelte el nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. fejezetében A 18. versben olvassuk mind ezeket. Jézus pedig hozzájuk lépett, tudnélik az ő tanítványaihoz, és így szólt hozzájuk. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A mai napra kijelölt Zsoltárunkból, a 143. Zsoltárból olvasok egy ige verset, a 10. verset, ahol ezt mondja a Zsoltáros, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreink, nagy szeretettel köszöntjük Kardos Zsolt testvérünket, feleségét, Melindát, akik harmadik gyermeküket hozták el ezen a mai napon közénk, hogy itt a gyülekezetben, a Szent Keresztség sákramentumában részesüljön. A keresztséget az alapján gyakorolják a keresztjének Jézus Krisztus óta, hogy Jézus Krisztus ezt nekünk megparancsolta. Máté evangélista leírja nekünk a mennybe induló Úr Jézus Krisztus utolsó rendelkezéseit, amelyek között ott szerepel ez is, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tulajdonképpen, amit Jézus mond, az egy parancs. És azt fogalmazza meg Jézus ebben a parancsban, hogy az ő parancsolatait ismertessék meg a tanítványok mindenféle emberrel. Egy parancs a parancsban. Nagyon érdekes dolog ez, és mindjárt meg is kérdezzük azt, hogy Jézus miért parancsolgat. Általában mi emberek nem szeretjük, ha nekünk parancsolgatnak, jobban szeretünk a magunk urai lenni, a magunk elképzelései szerint megvalósítani az életünket és dolgainkat. És furcsán hat ez, amikor valaki nekünk parancsolgat. Munkahelyen még csak-csak elviseljük, de talán nincs olyan házasság, ahol ez ne hangozna el egyszer vagy kétszer, hogy ne parancsolgassál nekem. Majd tudom én a magam dolgát. Úgy érzem, hogy sokszor Istennel is így vagyunk, hogy amikor ő parancsol nekünk, akkor hajlamos a szívünk rögtön ellenállni. És arra gondolunk, és azt forgatjuk magunkba, hogy Isten mit parancsolgat? Miért szól ő bele a dolgokba? Jézus mégis, mielőtt elment volna a földről, parancsot hagyott, és ebben a parancsban egy újabb parancsot adott az övéinek. Kedves testvéreim, miért parancsol Jézus? Miért parancsol nekünk, a gyülekezetnek, és miért parancsol nektek, akik ma itt a keresztségben vállalt kötelességre tesztek fogadalmat, és elkötelezitek magatokat? Miért parancsol nekünk Jézus? Azért parancsol Jézus, testvéreim, mert mi nem tudjuk, hogy mit kell tennünk. Mi szeretnénk szeretni, de nem tudjuk, hogy hogy kell szeretni. Mi szeretnénk megóvni a mieinket, de nem tudjuk, hogy hogy kell őket megóvni. Mi szeretnénk jót cselekedni, de nem tudjuk, hogy hogy kell jót cselekedni, és ezért Jézus parancsol nekünk. Parancsol, hogy megtanítsa nekünk azt, hogy mi a jó. Parancsol, hogy az ember megértse, hogy mi az a szeretet, hogy mi a gondoskodás, hogy mi a helyes viszony a másik ember felé, egy családban, egy gyermek felé, egy gyülekezetben, egymás felé. Ezt Jézusnak parancsolnia kell, mert nem tudjuk. Miért nem tudjuk? Azért nem tudjuk, mert, ahogy majd erről fogunk is hallani, és ahogy hallottunk is erről itt a gyülekezetben az elmúlt időszakban, az ember végtelenül szereti magát. Az ember végtelenül szereti magát. De sajnos még magával kapcsolatosan sem tudja az ember pontosan, hogy hogy kellene magamat szeretni, hogy lenne jó nekem, de arra nagyon ritkán jut gondolat, hogy mi lenne jó a másiknak. Jézus parancsol, hogy megértesse velünk azt, hogy mit kell cselekednünk. Mit kell cselekednünk, ha boldog emberek akarunk lenni, mit kell cselekednünk, ha az Isten áldását akarjuk az életünkben látni és tapasztalni. Mit kell cselekednünk, hogyha azt szeretnénk, hogy a mi gyermekünk, gyermekeink boldog emberek legyenek. Jézus parancsol, azt mondja, tegyétek őt tanítvánnyá. Tanítsátok meg neki azt, amit én parancsoltam ti nektek. Hozzátok a tudomására, hogy mit vár tőle Isten. Hozzátok a tudomására, adjátok tudtul neki, hogy hogyan szereti őt az Isten. Azért parancsol Jézus, hogy megértsük, hogy az életben mi a legfontosabb dolog. Hogy mi a legfontosabb dolog. Mert hajlamosak vagyunk célt téveszteni. És nem azt adjuk a gyermekeinknek, unokáinknak, szeretteinknek, ami a legfontosabb volna. Sajnos ócska dolgokkal ajándékozzuk meg sokszor egymást. Olyan dolgokkal, amelyek ma keletkeznek, holnap elvesznek, ma van értékük, holnap nem lesz értékük. Jézus Krisztus parancsolatai, az Isten szeretete örökké megmarad. Aki ezt adja tovább, és aki erre tanítja az övéit, az örök ajándékot ad az övéinek. És Jézus arra bíztat bennünket, és azt parancsolja nekünk, hogy ezt tegyétek. Miért parancsolja ezt Isten? Azért, mert nem tudjuk, és szeretné, ha tudnánk, hogy mit kell cselekedni. Valamint azért, és ez a második dolog, amiről szeretnék szólni röviden, mert az ember ezt nem akarja. Ahogyan mondtam nektek, egyikünk sem nagyon szereti, ha nekünk parancsolnak. És az ember sokszor balga és buta, látjuk a gyermekeinken, és közben ugyanolyanok vagyunk mi is felnőttek, hogy azért, mert parancsolták, doszt nem csináljuk meg. Csak azért se. Még akkor sem, hogyha az ember sejti, hogy ez lehet, hogy jó lenne. Az ember nem akarja az Isten parancsait megfogadni. Az Isten útmutatásait nem akarjuk megfogadni. Valamiért mindig okosabbak vagyunk. Valamiért mindig úgy gondoljuk és elhitetjük magunkat, hogy az Istennek nincs igaza. És ezért Jézus parancsol. A parancs az nagyon erős dolog, azért erős dolog, mert itt a mindenható Isten szólal meg. Ha egy gyermek parancsol egy felnőttnek, azt úgy kell kezelnie a felnőttnek, hogy ezt egy gyermek mondja nekem. De amikor az Isten mondja az embernek, és Jézus parancsol az embernek, tessék, azt komolyan kell venni. Mert övé minden hatalom menjen és földön. Itt nincs helye annak, hogy egy keresztény ember azt mondja, én ezt nem akarom. Én ezt nem akarom. Nincs helye annak, hogy a keresztény ember önállóskodjon. Hogy azt mondja, majd én kitalálom, hogy hogy kell ezt csinálni. Hanem Jézus Krisztusnak elkötelezetten mi arra kötelezzük el magunkat, hogy azt fogjuk tenni, Jézus, amit te parancsolsz. És mi, ha nem is akarnánk neked engedelmeskedni, akkor azt kérjük tőled, amit a Zsoltárból olvastam, amit mára jelöl a bibliaolvasó kalauzunk, taníts akaratod teljesítésére. Nem mindig sikerül a legnagyobb odaadással sem az Úr parancsolatait megtartani, de van lehetőség azt mondani az Úrnak, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Kedves Zsolt és Melinda, én hiszem, hogy Isten benneteket egy egyenes úton akar vezérelni. Azon az egyenes úton, amelyen az ember boldog, amely egyenes úton nem csak maga az ember válik boldoggá, hanem azok is, akik körülötte vannak. Kívánom, hogy minden nap az az imádság hangozzon a szívetekből, ami elhangzik a Zsoltárban. Taníts meg bennünket, Urunk Istenünk, arra, hogy a Te akaratodat teljesítsük. Majd sokan akarnak ezzel a kicsi lánnyal az életben ezt meg azt. Mindenki benyújtja majd az igényét, hogy ő mit akar. Kívánom, hogy minden egyes nap, amikor fölébredtek, akkor fogalmazódjon ez a gondolat meg a szívetekbe. Taníts meg bennünket, Istenünk, hogy ővele kapcsolatosan is azt akarjuk, amit Te akarsz. Azt engedjük neki meg, amit Te megengedsz. Azt mondjuk el neki, amit Te általunk el akarsz neki mondani. Hogy az ember egyenes úton járhasson, békessége és boldogsága lessen, elengedhetetlen, hogy Jézus parancsa előtt meghajoljon. Segítsen meg benneteket az Úr, hogy példaadó módon hajolhassatok meg az Úr parancsolata előtt, hogy ahogy nő a Zsófika, megláthassa azt, hogy mit jelent Isten előtt meghajolni, hogy milyen áldás származik ebből. Isten legyen ebben nektek segítségül. Amen. Mivel azzal a szándékkal vagytok itt, hogy most a keresztség sákramentuma által egy kicsiny gyermeket az Anyaszentegyházba befogadjuk, arra kérlek benneteket, hogy válaszoljatok két kérdésre, hallható szóval és igaz lelki ismerettel fennállva. Legyünk ennek tanúi mindnyájan. Kedves testvéreim, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd egyszer, amikor felnő, ő maga önként tegyen hitvallást az élő Istenbe vetett reménységéről egy gyülekezet színe előtt, ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kedves testvéreim, gyertek, tegyünk most vallást a hitünkről, közösen és fennhangon mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Miközben hálaadással megköszönjük Te neked, szerető mennyei édesatyánk, ezt a kicsin gyermeket, akivel megajándékoztad a kardos családot, és akivel hitünk szerint megajándékoztál bennünket is. Arra kérünk és azért fohászkodunk Te hozzád, hogy vezessél bennünket egyenes úton, és taníts meg bennünket a neked való engedelmességre. Hadd kérjünk téged arra, hogy engedd meg nekünk, hogy téged jónak lássunk, és a te parancsolataidat úgy tudjuk fogadni, mint a te felénk való legnagyobb szeretetednek jeleit. Tanítsd meg Zsoldot és Melindát egyre jobban, még inkább a te parancsolataid szerint járni és élni. Tanítsd őket, hogy e parancsolatok szerint nevelhessék mindazokat, akiket nekik ajándékoztál. És segíts meg bennünket is, a gyülekezetet, a tágabb családi kört, hogy lehessünk ebben segítségül nékik. Taníts bennünket, Urunk, arra, hogy összetartozunk. Nevelj bennünket egyességre, ahogyan Te egy vagy az Atyával. Taníts meg bennünket egymást szeretni, egymásra ügyelni. Hadd növekedjen ez a kicsin gyermek úgy közöttünk, mint aki a miénk is. Hadd legyen a mi lelkünknek gondolata, terhe, imádságaink tárgya, ő és mindazok, akik közöttünk vannak. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg így bennünket, hogy a Te dicsőségedre örvendezhessünk mindenkor a Te szent színed előtt. Amen. Zsófia Mónika, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünket a 228. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével folytassuk. A 228. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük, amely így kezdődik, ha semmi mást nem kérek tőled. Kedves testvéreim, Isten igéje Pál apostol Korintusiakhoz írt első leveléből szól hozzánk, e levél 6. fejezetéből, a 6. fejezet 9. versétől kezdődően a fejezet végéig, ahol ezeket találjuk megírva. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik az Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert, amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap arról szólt Isten igéje közöttünk, hogy az apostol tanítja a gyülekezetnek azt, hogy mi is a gyülekezet. Azért, hogy a gyülekezet tudat, az identitás megerősödjön a gyülekezeti tagokban. Azt mondta Pál apostol a gyülekezetről, hogy a gyülekezet Isten temploma. Olyan hely, olyan közösség, ahol Isten magát láthatóvá és elérhetővé teszi. Megértettük az apostol útmutatása nyomán azt, hogy Isten megbünteti azokat, akik az ő templomát megrontják. Ugyanakkor azt is megérthettük, hogy Krisztus által, az ige és Szentlélek által Isten a gyülekezetben kinyilatkoztatja magát. Így válik láthatóvá és elérhetővé. Miután erről beszél Pál apostol a gyülekezet előtt, elhangzik ebben a levélben olyan problémák sorozata, amely szükségessé teszi azt, hogy apostol a gondolatot tovább vigye. A gyülekezetben többszörös problémák voltak, három P betűről megjegyezhetjük a problémákat. Az első a pártoskodás volt, amiről beszél az apostol, a második a paráznaság, a harmadik pedig a pereskedés. Hát egyik sem jó jellemzője egy gyülekezetnek, sem a pártoskodás, a megoszlás, a darabokra való szakadás, sem a paráznaság, amelyel kapcsolatban azt mondja az apostol, hogy olyan paráznaság van közöttetek, amitől még a világ is idegenkedik, de ti még ezt is megtűritek magatok között. Konkrétan arról volt szó, hogy valaki vagy valakik együtt éltek a nevelő anyjukkal, a mostoha anyjukkal, feltehetőleg elcsábítva az édes apjuktól, és pereskedtek a hívők egymással, méghozzá a gyülekezet tagjai világi bíróságok előtt tépték és marták egymást, nem tudjuk pontosan, hogy milyen ügyek voltak azok, amelyekkel oda kellett menni a világi bíróság elé, de mindenképpen megrontották a gyülekezetnek a légkörét, és elhomályosították Krisztust, akinek a gyülekezetben meg kellett volna jelennie az ige és a Szentlélek által. A gyülekezet élete már rég nem arról szólt, amiről szólnia kellett volna, és ez azért volt különösképpen is szomorú, mert Pál apostol végig úgy beszél a korintusiakról, mint akik lelki testvérei. Pál apostol nem volt nagyvonalú ezzel a kifejezéssel. A ma embere nagyon nagyvonalú ezzel a kifejezés, és mindenkit lelki testvérnek mondanak, a keresztjének lelki testvéreknek vallják a buddhistákat, a mohamedánokat, a különböző pogányokat, mindjárt azt mondják, hogy testvér, testvér, lelki testvér. Pál apostol azokra mondta, hogy lelki testvérei, akik ugyanahhoz a Jézus Krisztushoz kapcsolódtak, hitáltal, a bűnbocsánat, újonnan születés, megtérés által, akivel ő is találkozott a damaszkuszi országúton, és akihez maga az apostol is hozzá láncolta az életét. Azt mondja a korintus beliekhez, hogy ti lelki testvéreim vagytok, ti megtért emberek vagytok, és mégis ez van közöttetek, pártoskodás, széthúzás, paráznaság, pereskedés. Pedig tudnotok kellene, hogy a gyülekezetben ennek nincsen helye. És hogy még jobban megértesse az apostol a korintusiakkal a súlyát annak, amit ők cselekednek, tovább viszi ezt a gondolatot, és itt a 6. fejezetben beszél az egyénekről. Most már nem csak úgy általában beszél a gyülekezetről, hogy a gyülekezet templom, méghozzá az Isten temploma, hanem beszél az egyes hívő emberekről. Kedves testvéreim, a gyülekezet mindig is emberi közösség volt, amelyet emberek alkotnak, ebben az értelemben mondom, hogy emberi közösség, emberekből áll, élő húsvér emberekből, és ez mindig is azt jelentette és azt jelenti, hogy a közösség olyan, amilyen a közösséget alkotó egyének. Amilyenek vagyunk mi, olyan lesz a közösség is. Nem létezik az, hogy egy közösségnek sok hanyag, silány tagja van, de maga a közösség az egy szép képet mutasson. Amilyenek mi vagyunk, amit mi hozunk a közösségbe, olyanná fog formálódni a közösség. Ha szétszórtak vagyunk, akkor szétszórt lesz a közösség is. Ha szentek vagyunk, akkor szenté tud válni a mi közösségünk is. Pál apostol azt akarja megértetni a gyülekezet tagjaival, hogy mindenkinek egyéni felelőssége van abban, hogy a gyülekezet, mint Isten temploma működhessen, hogy a gyülekezetben Isten, Jézus Krisztus látható és elérhető legyen. Meg akarja érteni Pál apostol, és meg akarja értetni az apostol a hívekkel, hogy ez nem csak egy ige hirdetőnek vagy a gyülekezet vezetésének a dolga, hanem azt akarja, hogy megértsék a gyülekezeti tagok, hogy mindannyiunk felelőssége az, hogy a gyülekezet milyenné válik. Hogy a gyülekezetben megvalósul-e Krisztus láthatósága, hallhatósága, vagy sem. Vannak, akikre nyilván több hárul ebben az ügyben, de senki nem mondhatja azt, hogy rajtam nem múlik semmi. Ezért beszél Pál apostol az egyénekről, és az egyénekhez, és így szól most hozzánk is Isten ez igén keresztül. Azt mondja tehát, hogy a gyülekezet Isten temploma. És ha a 19. verset olvassuk, ennek a tanításnak a summáját, akkor azzal fejezi be Pál apostol ezt a gondolati egységet, vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Azt mondja az apostol a folytatásban, hogy nem csak a gyülekezet az Isten temploma, hanem azt mondja a korintusi hívőknek, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Magyarán, ami igaz a gyülekezetekre, a gyülekezet egészére, az azt mondja az apostol, hogy igaz az egyénre is. Az igaz az egyénre is. Mi az, ami igaz? Az, hogy a hívő életében, testén, lelkén, személyén keresztül Isten magát láthatóvá és elérhetővé akarja tenni. Azt mondja az apostol, hogy nem csak a gyülekezet egészén keresztül akar Isten megjelenni ebben a világban, hanem az egyes emberek életén keresztül is, akik újonnan születtek és megtértek. Istennek ez a célja, hogy az ő dicsősége, azaz az ő személye, az ő valósága a hívő emberek testi életén keresztül láthatóvá váljon, foghatóvá váljon. Azaz, azt mondja az apostol, ma így tudnánk szabatosan fogalmazni, hogyha valaki az Istent látni akarja, akkor nem a templomba kell, hogy elküldjétek, hogy majd ott meglátod az Istent, hanem nektek, magatoknak úgy kell a testi életeteket megélni, hogy az Isten abban láthatóvá legyen. Kedves testvérek, olyan problémákat feszeget az apostol, ami azt gondolom, hogy minden időben, és talán ezekben a mai időkben is rettentő aktuális. Mert sokan kérdezik azt, hogy hol lehet az Istent megtalálni? Hol szólalhat meg az Isten? Hol elérhető az Isten? Az ember ezt kutatja, nem mindig azzal a szándéka, hogy Istent el is érje. Nem mindig azzal a szándékkal. Gagarinról jegyzi az anekdóta, vagy a valóság, nem tudom pontosan, mert sokféle hazugság jött abból az irányból mifelénk, hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom, hogy amikor visszajött az első utazásáról, a világ űrből, akkor valaki megkérdezte tőle, hogy na, látta-e az Istent? Azt mondta, hogy nem láttam az Istent, de hát nincs. Azt mondta, hogy hát egy kicsit magasabbra repültem, onnan messzebb láttam, megnéztem, hogy láttam-e valahol az Isten, de nincs. Az ember sokszor ilyen, hogy ugyan keresi az Isten, de nem annyira keresi az Istent. Az ember sokszor nagyon messzire akar látni, hogy az Isten meglássa, miközben az Isten sokkal közelebb van. Miközben az Isten sokkal közelebb van hozzánk. Azt mondja az apostol, hogy nektek, korintusi testvéreim, úgy kell élni, az egyéni életeteket úgy kell élni, hogy Isten abban látható és elérhető legyen. Keressem az Istent, mondja sok ember, elmegyek egy zarándoklatra. Végig gyaloglom a fél világot, gondolkozok, meditálok, és majd valahol ráakadok az Istenre. Mások azt mondják, keresem az Istent, megyek a templomba. Se szeri, se számmal, sokféle felekezetnek, közösségnek, amelyik mind azt hirdeti magáról, hogy itt van az Isten, és az igazságot akarod tudni, és érde, akkor ide kell jöjjél. Az emberek egyik helyről mennek a másikra, aztán csalódottan kifordulnak, és azt mondják, nem találtam meg az Istent. Talán körülötted is élnek olyan emberek, akik keresik az Istent, mert bajba jutottak, mert szerencsétlenek, mert úgy érzik, hogy elátkozottak. Mert úgy érzik, hogy nincsen segítségük. Testvér, rajtad keresztül, az életeden keresztül beszél-e Krisztus? Látható-e Krisztus? Az apostol azt mondja, hogy nem csak a gyülekezet Isten temploma, ahol Isten látható és elérhető, hanem azt mondja a korintusi keresztjéneknek, és azt mondja neked is, ha újonnan született és megtért ember vagy, hogy a te tested is a Szentlélek temploma, ahol az Istennek láthatónak és elérhetőnek kell lennie. Pál apostol érvelése nagyon egyszerű, és ugyanakkor nagyon tanúságos, testvérek. Mert elmondja azt, hogy mit kell nekünk ahhoz tudni, hogy mindez megvalósuljon, hogy mindez úgy legyen, ahogy Isten akarja. Mert talán vagyunk, akik fölsóhajtunk, és azt mondjuk, hogy sajnos nem látható az Isten rajtunk. Hát próbálok én hinni, próbálok én bízni, de még senki soha oda nem jött hozzám, a nagyon közeli körökből sem, hogy te mondjál már arról az Istenről valamit, akiben te bízol. Mondjál már róla valamit, mert látom, hogy te bízol benne. Meséljél róla. Azt hiszem, hogy sokan vagyunk, akik ezzel a problémával küzdünk, és nem értjük, hogy miért nem látható, vagy miért nem hallható a mi életünkön keresztül Krisztus. Pál apostol itt is mélyíti a gyülekezetnek a tudását, és megértett velük valamit. Azt mondja nekik, hogy a testet Istentől kaptátok, nem vagytok a magatokéi. És ezzel rávilágít egy olyan problémára ott Korintusba, ami nem csak a korintusiak problémája volt, hanem megint általános probléma a világban. Hogy tudnélik, az ember azt gondolja, hogy én a magamé vagyok. Én a magamé vagyok. Abban az időben talán élénkebb filozófiai élet folyt, vagy talán inkább így mondom, hogy lekövethetőbb filozófiai élet folyt a világban, amikor az apostol tanított, és bizony elérhető volt és közismert volt az a filozófia, az az élet filozófia, amely a testet és a lelket elválasztotta egymástól. És a testet általában nem ítélték az akkori élet filozófiák túl sokra, a testi létet, mert tudták, hogy a test az halandó, az el fog porladni, és éppen ezért a lélekről beszéltek. És ez a keresztjén gyülekezetre is hatott ez a filozófia, ahol a keresztjének úgy gondolták, hogy mindent a léleknek, annak meg kell adni mindent, a léleknek rendbe kell lennie, de a testi élet, mindaz, ami a testhez köthető, az nem olyan fontos. Abban nem kell követni azokat az elveket, amiket lelkiekben vallunk. Ezért volt a gyülekezetben pártoskodás, ezért pereskedtek egymással testi dolgok miatt, mi több ezért volt paráznaság a gyülekezetben. Mert úgy gondolták, hogy ez nem olyan lényeges, a lényeg a lélek. Na, ha az rendben van, akkor a többi az csak arról szól, hogy eltöltsük az időnket itt a földön, aztán majd a jó, az igazi, az a halálunk után fog bekövetkezni. Azt mondja Pál apostol azonban ezzel szemben, hogy a testeteket Istentől kaptátok. Nem csak lelkileg vagytok ti újonnan szülve, újjá teremtve, hanem azt mondja az apostol, hogy a ti testetek is az Istené. Ti nem vagytok a magatoké. Drága testvéreim, ma egyre többen gondolják azt, hogy a lélek az fontos, a testi életed meg bízza csak ránk az Isten. Egyre több szabadosság figyelhető meg ma is a keresztény világban. A test kultúrája, amely sokszor szöges ellentétben áll azzal, amit emberek a lelkükről vallanak. Persze, a lelkünk az menjen az Istenhez. Fontos az, hogy majd, ha meghalunk, mi lesz a lelkünkkel, de a test az enyém. Abban ne szóljon bele senki. Hogy én a testemet hogyan kezelem, hogy élek, magyarán szólva. Abban ne szóljon bele senki, még Isten se szóljon bele. Az a régi korintusi gondolat az itt él közöttünk, testvérek. Itt él közöttünk. És nézzétek meg, hogy sokszor, amikor Isten figyelmeztetne bennünket, piszkosul meg tudunk sértődni. Amikor valaki azt jelzi nekünk, hogy nem jó ez így, ahogy te megéled az életedet. Én magam is belefutok ebbe olykor. Piszkosul meg tudunk sértődni rajta. Mit dumálnak bele az életembe? A legtöbb ember úgy gondolja, hogy ez az én szabadságom. Úgy élem meg az életemet. Legyen elég az, hogy a lelkem az az Istené. Pál azt mondja, mélyítve az üzenetet a korintusi testvéreknek, hogy értsétek meg, hogy a testet Istentől kaptátok, és ti nem vagytok a magatokéi, hanem Isten akar rendelkezni veletek. Isten az, aki bennetek lakik, az ő szent lelkének temploma vagytok, és ő az, aki a templomot, a testet is a magáévá tette, az az övé, az ő teremtése, az ő alkotása. Hogy egészen érthető legyen, azt mondja Istenről Pál, hogy megvett benneteket magának, mert áron vétettetek meg. Áron vétettetek meg. Más helyen beszél arról is a Szentírás, hogy a hiába valóságból, a semmiből. Isten árat fizetett, értetek, és ezért az övéi vagytok. Minden keresztjén embernek meg kell azt értenie, hogy Jézus Krisztusban Isten fizetett, érettünk. Azért onnantól kezdve testestől és lelkestől az övéi vagyunk. És ez az övéi vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy mi sokszor szoktuk értelmezni, hogy odaadtuk magunkat neki, kiszolgáltattuk magunkat neki. Testvérek, ez azt jelenti, hogy ő megvet bennünket. Az ő tulajdona vagyunk, és ez teljesen más. Itt nem arról van szó, hogy betársultunk az Isten projektjébe, és azt mondtuk, hogy belépünk ebbe a szerződésbe mi is, és részvényesei leszünk az Isten ügyének. Hanem arról van szó, azt mondja az apostol, hogy megvett benneteket magának, fizetett értetek, áron vétettetek meg, és ezt meg kell értenünk, testvérek. Nem vagyunk mi magunkéi, ahogy fogjuk énekelni mindjárt az ícséretbe. Nem vagyunk mi a magunkéi, sem lelki értelemben, sem testi értelemben. Éppen ezért, testvérek, miután tanítja az apostol a korintus belieket, azt mondja, dicsőítsétek Istent a ti testetekben. Azt mondja az apostol, hogy ne csak az, hogy oda mentek a gyülekezetbe, énekeltek szépet, hogy imádkoztok egy jót, hanem azt mondja az apostol, hogy mivel testetek, lelketek az Istené, dicsőítsétek őt, most így mondja, mert erről beszél a ti testetekben is. Az egész testi életetek, ahogy megélitek a személyes életeteket, legyen Isten dicsőségére. Legyen abban Isten látható és hallható. Testvéreim, miről beszél a mi életünk? Miről beszél a mi életünk? A lelkünkről nagyon szépeket tudunk mondani, én is. De miről beszél az életünk? Akik ránk néznek, testvérek, látják-e Krisztust? Látják-e a Krisztus szeretetét? Látják-e a Krisztus engedelmességét? Látják-e azt a tiszteletet, ahogy Krisztus tisztelte az Atyát? Látható-e a mi testi életünkben Krisztus? Ha valaki bejön a háztartásunkba, mit lát ott a mi életünkben? Valahol fölfedezhető abban Krisztus. Azt mondja, megvett benneteket az Isten áron magának. Kiváltott benneteket abból a sorsból, amit magatoknak választottatok, a kárhozatból és a pokolból. Értéktelenek voltatok, de az Isten fizetett értetek, az ő fiát adta értetek, megvett benneteket magának, testetekben, lelketekben. Adjátok oda magatokat, és dicsőítsétek az Istent. Kedves testvéreim, a hívő ember soha nem isteníti a testét és a testi dolgokat. Meg kell ezt értenünk, hogy nem istenítjük a testi életünkben, Istent dicsőítjük, de a testi életet és a testi dolgokat soha nem istenítjük. Meg kell értenünk azt, hogy a hívőben nem rongálja a testet. Nem rongálja a testét. A hívőember gondozza a templomot, ami a Szentlélek temploma. A hívő nem árulja a testét, mert nem az övé. A hívő nem öli meg a testét. Mert az az Isten tulajdona. Kedves testvéreim, olyanok vagyunk ezzel fejezem be, mint akik haszonélvezők vagyunk. Azt mondja az apostol, hogy a tulajdon az Istené, de mi haszonélvezők vagyunk itt a földön. Mindent megtehetünk, így mondja az apostol, idézve talán egy korintusi mondást, mert ezt mondták, mindent szabad nekem. Az apostol idézi őket, ezt mondjátok, minden szabad nekem. De jó, ha tudjátok, hogy nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává, mondja az apostol. Drága testvéreim, az Isten tulajdonának a haszonélvezői vagyunk. Mindent megtehetünk, de a tulajdonos Isten maradt. Éljetek úgy, ahogyan ezt a tulajdonos elrendeli és megszabja. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Adja az Úr, hogy a mi életünk, a mi háztartásunk, a mi megjelenésünk talán ezen a vasárnapon is tisztulhasson, és megjelenhessen rajta a Krisztus képe. Azért, mert így fog megjelenni a Krisztus képe egyre jobban a közösségen is. Segítsen ebben meg az Úr bennünket. Amen. A 173. dicséretünket énekeljük most, kedves testvéreim, mélyítve ezzel az ige üzenetét, a 173. dicséretünket, egyetlen verse van a dicséretnek, a 42. Zsoltárunk dallamára énekeljük, nem vagyunk mi magunkéi. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy emlékeztesz bennünket mindarra, amit elfelejtünk, mindarra, amit nem tudunk, megtanítasz, és köszönjük, hogy fegyelmezel bennünket mindafelől, amelyben nem akarunk néked engedni. Taníts meg bennünket úgy gondolkozni és úgy élni, hogy te mindenestől, testestől és lelkestől megváltottál bennünket magadnak. Adjad, hogy megértsük ezt a titkot és ezt a kijelentést, hogy a tiéd a mi testünk is. Szabadíts meg bennünket, Urunk, minden olyan gondolkozástól, életgyakorlattól, életviteltől, amelyben mi a magunk urának képzeljük magunkat. Tisztíts meg bennünket minden felelőtlenségtől, minden szentségtelenségtől, minden tisztátalanságtól, amelyet testi életünkben követünk el. Könyörülj meg rajtunk, hogy megérthessük nem csak a lelkünket, szülöd újonnan, hanem mindenestől a tiéd vagyunk. És hadd adjunk neked hálát, mennyei édesatyánk, azért, hogy ez így van. Dicsőítünk téged azért, hogy egész testi életünket neked adhatjuk. Adjad nekünk ennek az örömét, ennek a felszabadultságát. Értesd meg velünk azt, hogy mire is adattak napjaink és életidőnk itt a földön. Könyörülj meg rajtunk, hogy különbséget tudjunk tenni értékes és értéktelen között. Segíts ebben bennünket a Te ígéd és szent lelked által. Könyörülj meg rajtunk az egész gyülekezetünkön, közösségünkön, hogy hadd jelenjen meg a Te arcod és a Te beszédet közöttünk és általunk egyre jobban, azáltal, hogy mi magunk egyen-egyenként oda szenteljük és odaadjuk magunkat Te neked. Segíts meg ebben bennünket a jövő héten is, és vezess bennünket a Te ösvényeiden. Kérjük a Te kegyelmes szeretetedet azokra, akik szenvednek, akik betegek, akik gyászolnak, akik kilátástalanságban és nyomorúságban élnek. Urunk, hisszük, hogy Te közel vagy hozzájuk, és megsegíted őket. Nyisd meg a mi szemünket is, ahol adhatunk, ahol valamit Te belőled és a tőled kapott ajándékokból tovább ajándékozhatunk. Engedd meg, hogy ezt megcselekedjük. Így áld és szenteld meg a mi életünket, és tégy bennünket a Te bizonyságaiddá világban. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten igéjéhez vezet vissza bennünket a záró dicséretünk, amelyet éneklünk, a 451. dicséretünk. A 451. dicséretünket énekeljük mind a 4 versével, rövid versei vannak a dicséretnek, száma nincsen, Uram, jó téteményidnek.
Az én lelkem nyugtattál, te ígéreteddel, mikoron bíztattál, fiad által ismét, fiaddá fogadtál. Kész minden halál,